92, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Elkezdődtek a 18 éves hagyományra visszatekintő országos könyvtári napok Gyöngyösön is. Lépjünk egyet az emlőrák ellen elnevezéssel, sétát és szakmai programot szerveznek Miskolcon. A Sárospataki Vaj Miklós Református Technikum népszerűsíti a képzési lehetőségeit. Kisújszállás önkormányzatának képviselő testülete az alakuló ülését október 3-án tartja. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Hétfőn kezdetét vette a 18 éves hagyományra visszatekintő országos könyvtári napok Gyöngyösön is, amelyhez a városi könyvtár is csatlakozott. A könyvtáros szakma legjelentősebb programsorozatának idei témái a négy elem, a föld, a víz, a tűz és a levegő. Gyöngyösön lesz mesemondó verseny diákoknak és felnőtteknek is, de szerveznek rendhagyó irodalomórát, író-olvasó találkozót és olvasási versenyt, fotókiállítást és süti-sütő versenyt is. Szekeresné Sennyei Mária igazgatót hallják.
Az országos könyvtári napok immár 18 éve zajlik. Az országban minden könyvtár tulajdonképpen bekapcsolódik, minden köz és minden szakkönyvtár is bekapcsolódik ebbe a rendezvénysorozatba, aminek mindig van egy tematikája, és ezt a tagok javaslatai alapján állítják össze. Ebben az évben a kampányhetünk szlogenje és témái a négy elem: föld, víz, tűz, levegő. Az országos könyvtári napoknak tulajdonképpen az a célja, hogy felhívja jobban a figyelmet a könyvtárakra, arra, hogy ebben a mai modern világban is szükség van a könyvtárra, és hogy milyen érdekes programokat és egyáltalán milyen foglalkozásokat tudunk tartani. Egyébként részletes információkat Facebook oldalunkon és a honlapunkon is találhatnak. Október 2-án szerdán is egy ehhez kapcsolódó rendezvényünk lesz. Idén Dragománt és Szabó T. Annát kellett olvasni, Dragomán Györgynek két regényét, Szabó T. Annának három novelláját kellett elolvasni, és két-három fős csapatok jelentkezését vártuk erre az olvasási vetélkedőre, jelentkeztek is szép számmal. Ez a vetélkedő lesz szerdán 17 órakor, értékes nyereményekért. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem támogatóink segítségét is, a Molnár Pékség, a Banditos Pizzéria és Nagyné Szlovencsák Erika támogatóinknak, akik a nyereményekben segítséget adnak. Október 4-én pénteken 17 órakor egy kiállítás nyílik, a Szempont Fotókör kiállítása, és kapcsolódva a országos könyvtári napok témájához, a négy elemhez, a kiállítás címe: víz, tűz, föld, levegő.
Lépjünk egyet az emlőrák ellen elnevezésű sétát és szakmai programot szervez a Borsodabolyi-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházzal együttműködésben a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kara. Októberben a merrák elleni küzdelemre emlékezünk, így ez a hónap a preventív szemléletű munka erősítésével és támogatásával telik. Ehhez a hagyományhoz csatlakozott két éve a Miskolci Egyetem. A rendezvények nagy sikerén felbuzdulva pedig idén már harmadjára rendezik meg a rózsaszínű sétát. Karasza Péterné, Szalánci Beátát, a Merrák Info Egyesület önkéntesét hallják.
Hagyományteremtő jelleggel jó pár évvel ezelőtt rendezték meg először a Miskolci Egyetem sétáját. A Merrák Info Egyesület miskolci önkéntesei ehhez a sétához csatlakoznak minden évben. Az időpontja még nincs meg, de egészen biztosan, hogy október elején elérhető lesz a Miskolci Egyetem vagy az egészségügyi kar honlapján ez az időpont. Talán a legfontosabb, és ami egyáltalán nem látványos, hiszen ezt zárt csoportokban, egyéni beszélgetések folyamán végezzük, azoknak a nőknek a segítése, informálása, közösségbe helyezése, akiket már rákkal diagnosztizáltak. A legkiemelkedőbb szerepe ennek talán akkor van, amikor valakit frissen diagnosztizálnak, ott áll egy hihetetlen sokkos állapotban, és ugye hiába az orvos a tájékoztatta sok mindenről, rengeteg kérdése lehet. Rengeteg olyan kérdés, amit az orvos előtt egyszerűen nem tudott feltenni, és mi nagyon szívesen segítünk ezeknek a hölgyeknek. Hogyha lehetőségünk van rá, akkor a családtagoknak is, bár a csoportjainkban kifejezetten, ezekben a zárt csoportokban, amiket a Facebookon működtetünk, kifejezetten érintettek vannak. Olyan esetekben, ahol például az érintett nem használ közösségi médiát, akkor a családtagot, női családtagot is bevesszük a csoportba.
Bodnár Erika, a Merrák Info Egyesület önkéntese egy nemzetközi kezdeményezés részleteit ismertette.
A Merrák Info Egyesület abban a megtiszteltetésben részesült, hogy már évek óta a magyarországi képviselő a Race for the Cure kezdeményezésnek. Ez egy nemzetközi kezdeményezés, és igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy a merák milyen gyakori betegség, de egyébként pedig milyen könnyen kezelhető, hogyha időben felfedezik. Ezért sétákat szerveznek. Magyarországon a Merrák Info Egyesület szervezi ezeket a sétákat. Már megvan a konkrét időpontja, október 12-én 12 órakor a Spár Maraton keretében belül egy 2,3 kilométeres sétát szervezünk mi, illetve ahhoz csatlakozunk, és oda várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne segíteni. Aki nem tud Budapestre eljönni, vagy nem szeretne, nekik is van lehetőségük ehhez csatlakozni, a honlapunkon minden információ megtalálható. Mivel megkaptuk azt a titulust, hogy az 1%-okat is gyűjthetjük, ebből minden évben kapunk egy számunkra nagyon kedvező összeget, illetve a Race for the Cure-nak is az a lényege, amiről ezt imént beszéltem, hogy a regisztrációs díjakat megkapja az Egyesület, úgymond adományként, tehát ezért is nagyon szeretnék mindenkit megkérni, hogyha nem is feltétlenül akar sétálni, de szeretne valamilyen módon adományozni, annak ez is lehet egy módja. Ezekből az összegekből tavaly évben például a Miskolci Megyei Kórház onkológiai osztályát részesítettük egy vénaszkenner adományban, ami nem kis összeg, ahhoz képest, hogy egy ilyen kis készülékről van szó, és az a lényege, hogy ugye nagyon sokan kapnak kemoterápiás kezelést a betegség alatt, és nagyon sokaknak a vénája tönkre tud menni. Ez a vénaszkenner pedig megmutatja azokat a vénákat is, amit nem feltétlenül tudnak kitapintani a nővérkék bármilyen ügyesek, tehát segít úgymond vénát találni, és csökkenti azt a stresszt, azt a traumát, amit esetleg egy kemoterápiás kezelés ezáltal okozhat.
Az elmúlt hetekben több bodrogközi és hegyközi települést felkeresett a Sárospataki Vaj Miklós Református Technikum küldöttsége, hogy bemutassák iskolájuk szakmáit, az ösztöndíj lehetőségeket, valamint a duális képzés sajátosságait. Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató elmondta, olyan sikerszakmákat oktatnak intézményükben, amellyel akár azonnal el tudnak helyezkedni a diákok a térség munkáltatóinál.
Természetes ugye, hogy egy iskola életében minden tanévben az őszi időszak az, ami kifejezetten jellemző a pályaválasztás időszakára, a szakmák megismertetésére, de intézményünk esetében ez folyamatos. Az év minden napján végezzük ezt a diáktoborzó munkát, és a nyári szünetben is megyünk különféle településekre. Minden héten kiválasztunk néhány olyan helyszínt, ahol megjelenünk diákjainkkal. Most az elmúlt hetekben a bodrog köz és a hegyköz településein voltunk. Keresünk olyan lehetőségeket, amelyeket egyrészt ugye a különféle programok kapcsán kínálnak a települések, az ottani rendezvényeken megjelenünk, de kihasználjuk azokat az alkalmakat, amikor gyermektáborok vannak, és ott is egy-egy fél órára, órára szívesen fogadnak bennünket, hogy megismerhessék a képzéseinket a diákok. Egyrészt ugye a földrajzi távolság közelsége miatt ugyan sok a bejáró tanuló is, de diákotthonunk is van, amit szívesen igénybe is vesznek a tanulók, mert ingyenes a kollégiumi elhelyezés az intézményünkben. Másrészt pedig az oktatott szakmáink miatt is nagyon sokan választanak bennünket. Minden éven vannak úgymond sikerszakmák, és olyan hagyományos képzések, amit minden tanévben elindítunk, ilyen például a pincér, a szakács, a gépi forgácsoló, a kőműves, a különféle technikus képzéseink, de olyan új szakmák és képzések is vannak, ami egy-egy adott tanévre jellemző. Hála Istennek egyre több cég, új cég jön erre a térségre, és ezek a cégek ugye megkeresnek bennünket, hogy bizonyos szakmákat szeretnének elindítani, szeretnék, hogyha duális képzés keretein belül egy együttműködés lenne közöttünk. A következő tanévekben például így fogjuk bevezetni a mechatronikai technikus képzést, vagy ilyen lesz például a logisztikai technikus képzés is, amire ugye már igény mutatkozik itt, hogyha a piacot nézzük, és az elhelyezkedési lehetőségeket. És természetesen motiváló magának a képzésnek az időszaka is a tanulók számára, mert számos ösztöndíj lehetőség kínálkozik a diákok részére. Például az egyes szakmákban nem egy esetben akár a havi 100 000 forintig is elmehet az ösztöndíj, hogyha valaki jól tanul. És természetesen a szakmák mellett egy másik nagy erősségünk a közösség. Ezt kívülről is gyakran mondják nekünk, hogy egy összetartó jó közösség vagyunk, ami akár a hitéleti programokban is például megnyilvánul, amikor a karácsonyi kántálástól kezdve számos olyan programot szervezünk a diákoknak, amelyek a szakmáinkhoz igazodnak, például a szeretetszolgálatbeli tevékenységek, amikor segítünk akár egyedülálló idős embereknek, és ezeket a programokat nagyon kedvelik a diákok.
Kisújszállás város önkormányzatának képviselő testülete 2024. október 3-án csütörtökön 16 órai kezdettel a Városháza dísztermében tartja alakuló ülését, melyre tisztelettel meghívja Kisújszállás minden kedves érdeklődő lakosát. Közölte a város közösségi oldalán Szűcs Tamás, megválasztott polgármester. Kisújszállás megválasztott polgármesterét, Szűcs Tamást, a Nagykun polgári kör és Fidesz-KDNP-s polgármestert kérdezzük.
A fiatalokat itt kellene tartani, vagy visszahívni ide a településre, hogy önnek erre milyen elképzelései vannak, ugye, hogyha van munkahely, van megélhetés, akkor lehet dolgozni, lehet családot alapítani.
Fiatalokat először is meg kell hallgatni, ez a legfontosabb. 10-ből 8-szor valószínűleg nem fogunk velük egyetérteni, de attól még nagyon fontos, hogy ők mit szeretnének. Aztán meg kell nézni, hogy meg tudjuk-e azt csinálni, amit ők szeretnének. Minden erőt be kell ennek érdekében vetni, én azt gondolom, és be is fogunk. És hogyha ez elindul, tehát azért itt volt a május végén egy olyan rendezvény, ahol hát mondjuk Lotfi Begi lépett fel a Takács Tamás Bluesband mellett, aki nagyon jó barátom, meg fradista, de hát nem az én zenémet játsza, bocsánat. Tehát ez most de rá van szükség, az ő zenét szeretik a fiatalok, és az a pillanat, amikor ő összecsomagolt, és elment innen valamikor 1:30-2-kor hajnalban, és jöttek 10-esével, 20-assával a gimisek, és azt mondták, hogy köszönjük, mert ilyen rendezvény nem volt Kisújszálláson, akkor az úgy megerősített abban, hogy valószínűleg ez lesz az az irány, amit meg kell majd valósítsunk, meg amin el kell indulni. Meg ami nagyon fontos, hogy ez mindig változik. Tehát 3-4 év ezelőtt azt se tudtuk, mi az a TikTok, újságíróként se, most nem tudjuk megkerülni. Ők TikTokoznak, nincs mese, akár mennyire borsózik a hátrától sok mindenkinek, nekünk is TikTokoznunk kell, nincs mese. Úgyhogy alkalmazkodnunk kell hozzájuk. Ez jó sok emberben majd ilyen nem tetszést kelt, meg ilyen formabontó dolgok fognak történni, semmi jogsértése nem szabad gondolni, vagy erkölcsértése. Tehát a fiatalokat úgy fogjuk tudni aztán vagy itt tartani, vagy visszacsábítani, hogy, és akkor most belefordulok egy másik témába, és munkahelyteremtés, hogy megpróbálunk nekik úgy munkahelyet teremteni, vagy otthont, vagy az otthon teremtéshez lehetőséget adni, hogy mondjuk, ha már elkerültek és dolgoznak 5-10 éve valahol és családot alapítanak, akkor jöjjenek ide vissza, mert nem 100 millió forint egy ház, hanem már itt is nagyon drága, de mondjuk 30-40 közt tudnak vásárolni, könnyebb rá hitelt fölvenni. Ugyanaz a tanári fizetés, ami most már azt gondolom, hogy kezd szépen kinézni, nyilván még mindig nincs azon a szinten, ahol kellene, de én úgy gondolom, hogy értékelni kell, hogy változik, és jövőre is fog emelkedni. Tehát azért mondjuk vegyünk alapul egy tanárházaspárt, azért azzal a két fizetéssel már szerintem el lehet boldogulni Kisújszálláson, ahol még egyszer mondom, hogy biztonság van, ahol még színesebb kulturális műsorok lesznek, közéleti események, kiváló iskoláink vannak, és tényleg egy olyan közösség, amit egyre jobban össze kell hoznunk, közös felelősség építenünk, ahol jó lehet gyereket nevelni, jó lehet élni, és ha úgy van, egy óra Debrecenben, másik óra meg Budapestre el lehet járni dolgozni.
Regionális híreink végén az időjárásról. Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Északnyugat felül egyre több felé, elsősorban az ország északnyugati felében számíthatunk esőre, záporra. A Dél-Dunántúlon délután az ég is megdörrelhet. Elsősorban a Dunántúl északi és középső részein várható nagyobb mennyiségű csapadék, míg a Tiszántúlon és a déli tájakon estig maradhatnak szárazabb területek. Az élénk délkeleti szelet időnként erős széllökések kísérhetik. Késő délutántól északnyugatira fordul az áramlás. A maximum hőmérséklet szerdán általában 13 és 19 fok között valószínű, de a tartósan csapadékos tájakon ennél hidegebb, míg délen ennél pár fokkal melegebb lesz. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Felújítják a nyíregyházi víztornyot, októberben is figyeli a számlaadási kötelezettség betartását a NAV. Közel 800 ezer forint értékű eszközt adományozott az Egri Markot Ferenc Kórház Központi Anesteziológia és Intenzív Betegellátó Osztálya számára az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei területi szervezete. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Felújítják a nyíregyházi víztornyot. Utoljára 2002-ben volt nagyobb felújítás Nyíregyháza ikonikus épületében, a 800 köbméteres vasbeton szerkezetű magas tárolóban. Most több mint 300 millió forintos összegből újul meg a Szarvas utca Kígyó utca találkozásánál álló víztorony. A 43 méter 15 cm magas épület két belső vízterének teljes felújítása mellett a magas tároló medence záró födém szerkezete, a belső felületek, korlátok, pihenőterek, nyílászárók is megújulnak, de új járdát, kerítést és díszkivilágítást is kap a víztorony. A forrást a vízközmű fejlesztési és ellentételezési alap biztosítja. A részletekről Könnyű Zsoltot, a Nyírségvíz ZRT megbízott vezérigazgatóját hallják.
Ez az elem, ez folyamatosan karbantartott volt, tehát jelen pillanatban is tökéletesen teljesíti a dolgát, tehát a biztonság nincsen veszélyben. Viszont elérkezett az idő, amikor hosszabb távra gondolva, nem javításokkal, karbantartásokkal, hanem egy jelentős lépést biztosító felújítással szeretnénk ezt a jövőben működtetni. A felújítás kívülbelül meg fog újulni a víztorony, a belső víztereket, mind a két vízteret felújítjuk, megújul a külső rész, a héjazat, kijavítjuk, illetve kijavítatjuk, a nyertes vállalkozó fogja elkészíteni. A felületkezeléseket nyílászáró cseréje lesz, a járófelület cseréje lesz, parkosítunk, kerítést megújítjuk, tehát gyakorlatilag egy nagyon szép víziközművet fogunk visszakapni, és a természetesen a színezést sem fogjuk elhagyni. 2023. decemberében következett be olyan lehetőség, hogy a Nyírségvíz ZRT egyrészt ázsius tőkeemlést kapott a Nyíregyháza Medjugóváros önkormányzatától, 2,5 milliárd forint összegben, ez stabilizálta a cég működését, és ugyanebben a hónapban, tehát 2023. december 13-án pontosan két energiaügyi miniszteri rendelet jelent meg. Az egyikben a nem lakossági felhasználók díját országos szinten egységesítette a rendelet, tehát ettől eltérni nem lehet. Cégünknél összesen éves szinten 5,5 milliárd forintos többlet díjbevételt jelent. És van a másik rendelet, ahol pedig kötelezettséget rottak a víziközműszolgáltatókra, többek között ránk is, hogy 2024-ben 5 milliárd összegű pótlás, felújítás, fenntartási feladatokat kell elvégezni. Ez a kötelezettség nagyon kedves számunkra, hiszen mi is ezt terveztük nagyon régóta, mivel források most már rendelkezésre állnak, és emellett még van egy víziközmű fenntartási és fejlesztési alap, amiben még támogatást is kapunk a működésre, illetve illetve további fenntartási feladatok elvégzésére. Tehát 2024-ben egyrészt egy 5,5 milliárdos bevétel, ami rendelkezésünkre, másrészt pedig negyed évente 611 millió forintos ellentételezési támogatás, ami éves szinten 2,4 milliárd forintot jelent.
Közel 800 ezer forint értékű eszközt adományozott az Egri Markot Ferenc Kórház központi anesteziológiai és intenzív betegellátó osztálya számára az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei területi szervezete. A videolaringoszkóp nagyban megkönnyíti a betegek altatását, még speciális esetekben is. Tudtuk meg dr. Gyetvai Róberttől, az osztályvezető főorvostól.
Hogyan segíti ez az eszköz az önök munkáját?
Évente körülbelül 8600 olyan műtétet végzünk, ahol az anesteziológus segítségére szükség van. Ezeknek a 60%-a altatásba megy, a maradék 40% az altatás nélkül egyéb regionális technikával megoldható. Az altatásos eseteknek a egy részébe, legalább a felébe szükség van arra, hogy a beteg izomzatát ellazítsuk, például a hasi műtéteknél. Ilyen esetekben meg kell oldani azt, hogy a beteg légzése ne zavarja a műtétet, tehát le kell állítani a légzést, és nekünk kell átvenni ezt a funkciót a betegtől. Ilyen esetekben van szükség arra, hogy a légcsőbe egy csövet, lélegeztető csövet vezessünk le. Ez normál esetben egy viszonylag egyszerű segédeszköz segítségével történik, viszont vannak olyan speciális esetek, amikor anatómia adottságoknál fogva, vagy esetleg olyan sérülés van, ami a felnyak területét érinti, hogy ezzel a hagyományos eszközzel nem tudjuk feltárni a légút bemenetet. Ebben az esetben jelent segítséget egy videolaringoszkóp, ami a szemünket gyakorlatilag a légút kezdeti szakaszához vezeti, és ezt a képet egy kisebb monitorra kivetítve segít nekünk a tájékozódásban.
Vannak-e ennek az eszköz használatnak kockázatai?
Magának az eszköz használatnak kevésbé mondanám. Itt ugye a szájüreg feltárásában lehetnek olyan problémák, amikor alkati adottság miatt egy picit nagyobb erővel vagy vehemensebben kell ezt az eszközt a szájüregbe elhelyezni, és ilyenkor esetleg fogsérülés vagy a szájnyák, a hártya sérülése előfordulhat. Én azt tudom mondani, hogy az anesteziológusok azért képzettek arra, hogy ezt a beavatkozást a lehető legkíméletesebb módon végezzék, ezért a lakosság nagy része ebből semmit nem vesz észre, és semmiféle mellékhatást nem érzékel, de azért azt tudom mondani, hogy egy-két esetben előfordul évente, hogy egy-egy fog zománc megpattanás, vagy egy kisebb fajta fogsérülés előfordulhat.
Az eszközbeszerzésnél, amikor ugye a vadászkamara megkereste önöket, hogy újabb adományt adnának, hiszen ugye szó volt arról, hogy már a Covid idején is volt egy eszközátadás, ilyenkor egyeztetés folyik, hogy mire lenne szüksége az osztálynak, tehát azért természetesen ez nem egy meglepetésként érkezett önökhöz.
Igen, abszolút egyeztetés előzi meg ezt az adományt. Az a tapasztalatunk, hogy az adományozó legszívesebben olyan dologra fordítja az adományát, vagy a rendelkezés álló pénzösszeget, ami valós veszély elhárítása, adott esetben életveszély elhárítása szolgál. Ilyen lehet például egy defibrillátor, vagy ilyen ebbe a kategóriába tartozik egy videolaringoszkóp. Ugye a légútvesztés az a mi szakmánkban egy valós veszély, és egy mumus, hogy úgy fogalmazzak. Szerencsére nagyon ritkán van erre szükség, de ez egy valós probléma, hogy minél kevesebb ilyen eset legyen, amikor a beteg is bajban van, meg mi is tehetetlennek érezzük magunkat. Ilyen esetekben ez nagyon nagy segítség, hogy ezeket a szituációkat ennek a segédeszköz révén az esetek, majdnem azt mondom, hogy 100%-ában meg lehet oldani.
Az adományozó szervezet részéről Kovács István Jánost, az Országos Magyar Vadászkamara Heves vármegyei területi szervezetének titkárát hallják.
Amikor egy ilyen adományról szó esik, akkor mi az, ami eldönti, hogy mi legyen a konkrét eszköz, amit adnak az osztálynak?
Az döntött el, hogy korábbi személyes kapcsolat ismerettség révén történtek beszélgetések erről, és ahogy a főorvos úr is elmondta, gyakorlatilag ez egy olyan eszköz, ami életmentő eszköz, és így merült fel ennek a beszerzése.
A kamara miből tudta ezt finanszírozni, ezt az eszközt?
Hát egyrészt volt egy gyűjtés, egy lőszerhüvely gyűjtés, aminek az ára részben fedezte ezt az eszközt, a többit pedig a saját forrásból. Ugye a saját forrás ez azt jelenti, hogy a vadászegyek ára, kamarai tagdíjak, amit szintén a kamarai tagok adnak össze.
Alapvetően jellemző a kamarára, hogy most nem csak a kórháznak, hanem bármely más szervezetnek, tehát máshova is szoktak adományozni?
Ilyen jellegű, ilyen magas értékben nem, de egyébként ilyen rendezvénytámogatásokat például szoktunk csinálni, vagy nagyon jó kapcsolat van oda, és szoktunk az alapítványnak támogatást biztosítani a Mátrafüredi Erdészeti Szakiskolából, ugye van egy szakmai kapcsolat is, tehát ott nem is véletlen ez a támogatás.
Ez az eszköz most, amit adtak, ez mekkora értéket bír?
Hát ez közel 800 ezer forintos értékű eszköz.
A NAP Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2024. októberében a vármegye területén található személy- és vagyonvédelmi, valamint a távol-keleti termékeket árusító vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok a nyugtai számlaadást, az online pénztárgép használatát és a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. A részleteket dr. Paskúné Pif Kommunika, a NAP Heves vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján a www.nav.gov.hu weboldalon az Adótrafipax rovatban előzetesen közzéteszi a tervezett ellenőrzéseket. A rovatban elérhetők a Heves vármegyei operatív ellenőrzések tervezett helyszíne is. Ebben a hónapban, tehát 2024. októberében a NAV Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegye területén található személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató és távol-keleti termékeket árusító vállalkozásokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és a számlaadást, az online pénztárgép használatát és a foglalkoztatás szabályszerűségét.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! A szív öröme, melyet az evangélium ébreszt, az annak a tudata, hogy az úton nem vagyunk egyedül, és hogy a szegénység, a bűn, a megpróbáltatás helyzeteiben is Isten közel van hozzánk, gondoskodik rólunk, és nem engedi, hogy a halálé legyen az utolsó szó, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Jelenics István piarista szerzetes temetése október 15-én lesz, közölte a Piarista Rend magyar tartománya. Kedves halottunktól 2024. október 15-én kedden 13 órakor veszünk végső búcsút a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Lelki üdvéért ugyanezen a napon 15 óra 30 perckor mutatunk be szentmisét a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templomban, fogalmaztak, hozzátették. Dr. Jelenics István piarista atya, nyugalmazott gimnáziumi, főiskolai és egyetemi tanár, életének 92., szerzetességének 70., papságának 65. évében 2024. szeptember 26-án rendtársai körében szentségekkel megerősítve csendesen elhunyt. Audiencián fogadta a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkárát, az örmény apostoli pátriárka. Azbej Trisztán erről a közösségi oldalán számolt be. Az államtitkár a közösségi oldalán azt írta, nagy megtiszteltetésért audiencián fogadott őszentsége második Karekin, az örmény apostoli pátriárka. Ismertetése szerint az egyházfő meghívására Örményországba utazott, hogy részt vegyen két kiemelten fontos egyházi ünnepen, a Szent Olaj megáldásának liturgiáján, amelyet 7 évente tartanak, valamint az Örmény Apostoli Egyház Ecsmiadzini anyaszékes egyháza újra szentelésének ünnepén, amelyhez hasonlóra 600 éve került sor. Azt közölte, a kiváló magyar-örmény kapcsolatokat jellemzi, hogy külföldről egyedül a magyar kormány képviselője kapott meghívást a jeles eseményekre. Hozzáfűzte, a katolikos pátriárka az egyházi szertartásokat követően fogadta őt magánkihallgatáson. Az egyház feladata a világban nem csak a segítő szolgálat, hanem a keresztény hit kifejezett hirdetése és tanítása is, mondta Erdő Péter. a bíboros Esztergom budapesti érsek Jézus missziós parancsának sürgető aktualitását hangsúlyozta vasárnap a budapesti Szent István bazilikában. Erdő Péter az egyház társadalmi tanítását és munkáját bemutató, péntektől vasárnapig tartó katolikus társadalmi napok záró szentmiséjén arról beszélt. A rendezvény alkalmat adott, hogy hitünk alapján szembenézzünk olyan kérdésekkel, amelyek egész társadalmunkat foglalkoztatják. Ezek a programok arra köteleznek, hogy mélyebben belegondoljunk, mit ad hozzá keresztény küldetésünk a világ életéhez, tette hozzá. Kitért arra, az első tanítványok korától máig gyakran felmerülő kérdés, hogy lehet-e üdvözülni az egyházon kívül. Erdő Péter bíboros a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dokumentumára hivatkozva hangsúlyozta. Valljuk, hogy maga a keresztség a megszentelő kegyelem állapotába emeli az embert, akinek, ha igaz életet él, vagy bűnös ugyan, de igaz bánata van, lehetősége van az üdvösségre. Isten kegyelme azonban Krisztus megváltó műve folytán osztályrésze lehet azoknak is, akik nem tagjai a katolikus egyház közösségének, de valóban őszintén keresik és követik Isten akaratát az életükben. A zsinat azonban, folytatta, nem állítja, hogy mindegy, megkeresztelkedik-e az ember vagy nem, részesül-e Isten kegyelmi ajándékában a földi életben és az üdvösség lehetőségének bizonyosságában vagy nem. Az első vatikáni zsinat Szent Pál alapján azt tanítja ugyan, hogy Isten felismerhető a természetes észvilágánál. E felismerés azonban nem szükségszerű, és nem is ismerhető meg így teljes gazdagságában a minket szerető gondviselő Isten. Nem fölösleges tehát az egyház küldetése, sőt ma is sürgetően aktuális Jézus nagy missziós parancsa. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, hangsúlyozta a bíboros. Feladatunk van tehát a körülöttünk élő hívő és nem hívő világ felé, mondta. E feladat pedig nem csupán a segítő szeretett tanúság tétele, hanem azon keresztül és azon túlmenően szavakkal kifejezve is meg kell hirdetnünk és tanítanunk kell katolikus keresztény hitünket, fogalmazott a bíboros, kiemelte. A keresztény hit nem csupán Isten keresés vagy a helyes életmód tudománya, hanem a názáreti Jézus Krisztusba vetett személyes hit. Erdő Péter a szentmise végén átadta a rendezvény stafétáját. Az egyház társadalmi tanításának kompendiumát a következő 2025-ös kattárs házigazdájának, Marton Zsolt Váci megyés püspöknek. A főegyházmegyei találkozón áldotta meg Ternyák Csaba Egri érsek a bazilika felújított épületét szombaton. A szentmise előtt Ficek László általános helynök, az érseki vagyonkezelő központ igazgatója mutatta be a beruházást. Szólt a nagyszabású munka előkészítéséről és a kivitelezése részleteiről. Ternyák Csaba érsek a szentmise kezdetén úgy fogalmazott. 5 év intenzív és gondos munka után hálát adunk, hogy a gondviselő Isten segítségével megújulhatott a székesegyház, és Isten áldását kérhetjük az elvégzett munkára. Felidézte, januári újévi körlevelében az épület homlokzatán olvasható felirattal Venite Adoremus Dominum, jöjjetek, imádjuk az Urat, hívta a híveket, akik nagy számmal jelentek meg az ünnepi alkalmon. A főpásztor köszöntötte Michael Wallace Bennett apostoli nunciust, a megjelent érsekeket, püspököket, papokat és szerzeteseket, a közélet vezető szereplőit, köztük Semjén Zsolt miniszterelnök helyettest és Lázár János építési és közlekedési minisztert. Az érsek emlékeztetett, a török időben a várban álló székesegyház elpusztult, s a mostani bazilikát Pirker János László vezetésével 5 év alatt építették fel, s most 5 évbe telt a felújítás. Ternyák Csaba érsek megköszönte a magyar állam anyagi segítségét, mely lehetővé tette a fejlesztést, s megköszönte a többi adakozó nagy lelkűségét és a szakemberek munkáját. Michael Wallace Bennett apostoli nuncius Ferenc pápa nevében köszöntötte a jelenlévőket, s adta át apostoli áldását. Úgy fogalmazott, öröm és megtiszteltetés, hogy Szent János, Szent Mihály és a boldogságos szűzanya szeplőtelen fogantatása tiszteletére szentelt bazilikában ünnepelhetnek. Azért vagyunk itt, mert Jézus Krisztus a szegletkő barátai és követői akarunk lenni, s mert hallottuk a meghívást. Jöjjetek, imádjuk az Urat! Isten áldását kérte az érsekre, papjaira és az Egri Főegyházmegye hívő közösségére. A nuncius köszöntője után a főpásztor áldást mondott, s meghintette szentelt vízzel a bazilika falait. Szentbeszédében Szent Mihály közelgő ünnepe kapcsán a gonosszal vívott harcról és az angyalokról elmélkedett. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, megszakítás nélkül működő katolikus ifjúsági rendezvénye, a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó idén ősszel ünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozóra hívnak minden érdeklődőt október 5-én a Nagymarosi Plébánia kertbe, hogy, ahogy írják, együtt adhassunk hálát a Jóistennek a találkozó kegyelmeiért, az itt felismert hivatásokért, házasságokért, az itt született elhatározásokért, megtérésekért. Egyben szeretnénk újra neki ajánlani a találkozókat és kérni áldását a következő időszakra. A motto: boldog az a nép, amely tud ünnepelni. Hálaadó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakkói Isteni Irgalmasság bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából október 7-e és 9-e között. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek mutatja be október 8-án. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, az Irgalmasság magyarországi tiszteletének terjesztője nyílt levélben buzdítja a híveket, hogy csatlakozzanak a zarándoklathoz szervezett formában vagy egyénileg. Püspök atya így fogalmaz: adja Isten, hogy ez a magyar-lengyel közös baráti találkozás is kössön össze bennünket az irgalom istenével és egymással. Nem szűnök meg imádkozni azért, hogy lelki és szellemi gazdagodással érjenek vissza családjaik körébe, és éljék az irgalmas szeretet életét. A Családisten terve címmel szervez konferenciát az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola október 10-én a Bartók Téri Egyetemi Rendezvényközpontban. Szent II. János Pál pápa levél a Családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők. Az esemény vendége Michael Wallace Benek, Magyarország apostoli nunciusa. Imádság, közösség, cigánypasztoráció. Ezzel a mottóval rendezik meg az Országos Cigánypasztorációs Konferenciát. A Boldog Ceferino Intézet és az Egri Főegyházmegye szervezésében a program 2024. október 18-án lesz, 9 óra 30 perctől 16 óráig. Helyszín: Eger, Eszterházi Károly Katolikus Egyetem, Líceum, Kápolna. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk asszisztens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen kapható. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóban legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
látják a hírcsatornák, hogy csapatom értékrendet véd, szabad és boldog így ez a nép, s a hadúr szép szava szólít, érte ontom a vér, mert sokat ígért, sokat ígért.
Hogyha beméri, nincs tovább. A lövedék némán villan, iszonyat nélkül nézed, nem érzed az éget hús szagát. A hadú
sportja.
Kiválóan szerepeltek a Diesi Debrecen versenyzői a kerékpáros hegyi országos bajnokságon. Futottak, ugrottak, kúsztak, másztak, csúsztak, azok, akik a napokban rajthoz álltak a nyíregyházi Extreme Trail Weekend valamelyik versenyszámában. Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Úszt Sajóvölgye, Borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata, mint tavaly. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Kiválóan szerepeltek a Diesi Debrecen versenyzői a kerékpáros hegyi országos bajnokság egynapos megmérettetésén. Pécsett a bajnoki címekért a Diesi Cycling Team 9 fiatalja is nyerekbe pattant. A debrecenieket bukás és géphiba nem hátráltatta, így ki tudták hozni magukból a maximumot. A nap végén négyen Klokocs Kata, Tóth Mogyorósi Zora, Sós Olivér és Pusztai Dóra bajnoki címet ünnepelhettek. Futottak, ugrottak, kúsztak, másztak, csúsztak azok, akik az elmúlt napokban rajthoz álltak a nyíregyházi Extreme Trail Weekend valamelyik versenyszámában. A szervezők olyan pályát építettek, amely alaposan megizzasztotta a versenyzőket, ennek ellenére a két nap alatt több mint 700-an feszegették határaikat. Vitkai Elemér szervezőt hallják.
A szombati nap a terep akadályfutásé a főszerep, a maga terep kell megküzdeni, és közben tereptárgyak vannak még azért a kitéve, plusz akadályok vannak kitéve, azok az akadályok, ami mesterséges akadályok, amit mi építettünk, és ezeket kell leküzdeni. Vannak különlegesebb akadályunk, van most a ninja felfutó, a ninja lépés inkább technikai, tehát nem erőfeladat. Vannak olyan erőfeladatok, amik csüngősek, azok egy kicsit igénybe fogják venni a versenyzőket, de ha véletlenül nem tudja, akkor van egy büntetés, 15 burpee, és mehet tovább.
Most pedig Benkő Róbertet, a verseny másik szervezőjét hallják.
Mindig jönnek visszatérő versenyzők, és ők is hoznak magukkal barátaikat, családtagjaikat, vagy nagyon sok olyan van, hogy jönnek a diákok nekünk segíteni önkéntes munkára, és a következő alkalommal azt veszük észre, hogy ők már versenyzőkét regisztráltak be, mert úgy megtetszett nekik a rendezvény. Rengeteg fél akadályunk van, könnyebb is, nehezebb is, de egy nehezebb akadályt is, hogyha sikeresen abszolvál egy versenyző, akkor borzasztó nagy boldogság érzete van, és ez a további fejlődésére is jobban kihat, és jobban szeretne még teljesíteni a következőkben.
Végül Kocsis Dávid versenyzőt hallják.
Nagyon jó volt a pálya, imádom ezt a sóstói erdőt, nagyon jó vonalvezetést találtak ki a szervezők. Gyors, lendületes, kanyargós, ahogy az kell. A Dragon Race csapatában vagyok már immáron 2 éve. Vannak itt a csapattársaim közül többen is, velük szoktunk együtt készülni, illetve a Nyíregyházi Atlétika Centrumban is járok oda is edzésre, felkészülés szempontjából, illetve otthon a saját súlyos edzésekkel próbálok készülni.
Többször beszámoltunk arról, hogy a miskolci Guzi Blanka negyedik lett a párizsi olimpián. Most edzője Kállai Ákos értékeli teljesítményét.
Egy igazi élményutazás volt, tehát hogy tényleg ez olyan volt, mint egy ilyen karib-tengeri utazás, amikor ringatozik az ember a hajón, és közben gyönyörű a táj, és minden szép, minden jó. Maga a falu hangulata is, maga az utazás is, a kintlét is, és olyan nyugodt volt. Tehát én például tényleg megmondom őszinte, hogy egy világkupán, vagy a kvalifikáció során végig stresszben voltam, de itt az olimpián, itt olyan volt, mint a VB-n a döntő. Egy nyugodt napom volt, most mind a 3 versenynap nyugodt volt. Én nem izgultam magam nagyon-nagyon. Kicsit a lovagláson, egy kicsit, mert ott azért egy kicsi hiba is elég ahhoz, hogy verjen a ló, és akkor ez egy nagyon jó mezőny volt, nagyon jó lovakkal, egy fa is sokat számított, ezt ugye láttuk a végelszámlásban. De végigmehetünk a számokon, az a hangulat, amiben Blanka vívott, meg az edzőjével, aki kint volt személyesen, ugye a Dancsán Nagy Tamás egyik VU edzője kint volt személyesen. Egy élmény volt egy ilyen tömeg előtt, a szülők, a barátok előtt, ahogy drukkoltak neki, és hogy ezt nagyon jól menedzselte. Nekem ugye ezzel kapcsolatban volt egy pici félelmem, hogy összenyomhatja a versenyző, de szemlátomás Blanka nagyon jó kezelte, menedzselte, és hát volt benne hiányérzet, meg kiben nincs hiányérzet, amikor pici múlik 1-2-3 tus, de hát ezek 10 másodpercnyi történések, hogy ő adja, vagy ő kapja. És hogyha innen nézem meg, akkor az egész éves, vagy az elmúlt 1-2 év teljesítményét, és tényleg azokat a nehézségeket, amit ugye ő átélt, feldolgozott és elhozott magával az olimpiára megerősödve, azt én szerintem nagyon-nagyon szépen menedzselve egy tisztességes eredményt érte. Ez a 200 pont, ez 3 éve ezelőtt még azt mondta volna, ha egyszer végre 200 pontot vív a döntőben. Na, most az olimpiához megadott. Idén ez volt a 3. legjobb vívása, tehát mondjuk ez egy jó teljesítmény. És ez ad egy alapot az egész versenyre. Ugye azt már láttuk ott a vívás után, hogy hogy ahhoz, hogy dobogóra álljon, ahhoz minden csillagnak is a helyén kell lennie. De hát csak lépésről lépésre. Ugye itt volt a selejtező, az elődöntőben is volt lovaglás, ugye az rögtön egy külön kihívás, ott nem lehet hibázni, mert akkor gyakorlatilag vége a versenynek. Meg volt a lovaglás, csodálatos pályát ment, de tényleg így extra pályát ment. Csak nyugodtan teljesíteni kell a harmadik lépést. Ugye az volt a további része a napnak. Ez megvolt, akkor mindent el kell fejteni, teljesen új verseny jön, kezdjük megint a lovaglással. Ez is megtörtént, megint egy nagyon jó pályát ment. Hozzáteszem, hogy ő belül is úgy érezte, hogy jobb volt az elődöntős pálya, de semmit nem jelent, mert mind a kettő hibátlan volt. És viszont több ember előtt. Meg nagyobb teherrel. Tehát itt azért tényleg úgy kellett menni, hogy ha itt egyet fel, akkor az már rögtön, már akkor mondtam, már ötödik rögtön, és ki tudja, hogy lett volna a későbbiekben. És gyakorlatilag, hogyha ezen is túl van, akkor már meglátjuk is, akkor érdemes számolgatni, hogy mire lehet elég ez az a nap. Mondhatom azt, hogy sajnos ott a legelejéről mindenki jól ment, nem volt elég a hibázás ahhoz, hogy ő fölálláson a dobogóra. Még a futáson a lőtéren még izgultunk, vagy én izgultam azért, hogy a francia lány, de nem, nehogy valaki úgy gondolja, hogy rossz indulatból izgultam, hogy neki ne sikerüljön, csak az egész éves versenyzését látva, ha azt nézzük, hogy versenyzett egész évben, akkor a Blanco most harmadik lehetett volna. Nem nyomta össze a tét, nem nyomta össze a tömeg, nem nyomta hozzá a hazai pálya, sőt, ezek szerint még motiválta is, úgyhogy végül bejött a második helyre, és így Blanka akár mekkorát is teljesített az egész nap folyamán, csak negyedik lett, ami valami elképesztő dolog. Ugye úgy utaztunk ki, hogy én azt mondtam magamban, hogyha, nem is magamban, ezt is nyilatkoztam, ha hadban van, akkor elképesztően büszke leszek rá, az most mindegy, de ha már tízben, akkor is. És hogy nem, hogy 10-ben, meg 6-ban, hanem gyakorlatilag az éremért harcolt. Úgyhogy több, mint tisztességes, hanem egy gyönyörű helytállás volt.
Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Úszt Sajóvölgye, Borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó csapata, mint tavaly. Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye Tehetségközpont operatív igazgatóját hallják.
Azt gondolom, hogy olyan évet zártunk, ami akár a saját pályafutásomban is példátlan, ugyanis 30 mérkőzésből 27 győzelem, 3 döntetlen vereség nélkül, ez szerintem bármilyen bajnokságban megsüvegelendő. Mondtuk is a játékosoknak a záró vacsorán, hogy erre mindenki büszke lehet majd, és a gyerekeinek, unokáinak is bátran mesélheti még ezt az évet. Tényleg egy nagyszerű szezon volt. Szembesültünk április végén azzal, hogy az MLS ide vonatkozó szabályai nem egyeznek meg a Borsod megyei szövetség szabályaival. Mivel második csapata voltunk a Putnoknak, Borsod megye azt írta elő, hogy 4 C-s játékengedélyű, tehát MB3-as játékengedélyű játékos játszhatott vissza a megyébe, kortól függetlenül. Az MLS-nél pedig azt írták elő, hogy 4 felnőtt korú lehet benne, többi mint 2005-ös vagy fiatalabb. Tehát ez azt jelentette, hogy az addigi csapatunkat csútba kellett dobni, ki kellett találni egy hét alatt, hogy ki az a 4 felnőtt, akit bent hagyunk, és gyorsan felhozni a tehetséges fiataljainkat, és ebből egy csapatot csinálni egy másik csoport bajnoka ellen. Ehhez képest a Balaton-Almádé ellen a hazai meccs az szerintem az év legemlékezetesebb meccse volt. 0-2-ről fordítottuk meg Fercsák Mester 3-asával, sok néző előtt nagyszerű hangulatban, aztán a visszavágón 2-0-ra kikaptunk. Az alapcsapatunk nagyon-nagyon simán nyerte volna ezt az osztályzót, de így is le a kalappal a srácok előtt. Új év, új remények, új célok, új tervek, és egy kicsit koncepciót váltunk. Eddig is a fiatalok beépítése volt szem előtt, ezt most hatványozottan fogjuk megtenni. Ismerjük a megyei első osztály erejét, és változtatunk a keret összeállításán. Egy 20 fős keretben körülbelül fele lesz felnőtt korú játékos, és fele pedig ifjúsági korú játékos, akik mind a mi saját U17-U19-ünkből kerülnek ide. A játékos edzője továbbra is a csapatnak Bene Attila, a Kovács Roland segíti a munkáját erőnléti és asszisztens edzőként. Zimányi Ádám amellett, hogy játszik a csapatba, egyéb feladatú szakmai segítséget is nyújt a stábnak, és Bencés Miklóst kértük meg, aki nagy tapasztalattal bíró edző, mint szakmai tanácsadó segíti a csapatot. Nyilván nem az az elvárás, mint tavaly volt, azért attól a kerettől én azt mondom elvárható volt a bajnoki cím, minden nagy képűség nélkül. Ami jó dolog, hogy sikerült az Ózdi önkormányzat csapattal egy 3 éves megállapodást kötni. Ez nagyon fontos volt a jövőt illetően, és most már Ózd önkormányzata is magáénak érzi a csapatot, most már tettekkel is. Ezt köszönjük innen is polgármesternek és a testületnek. És ezáltal mi azt gondoltuk, hogy 3 év alatt folyamatosan be kell építeni a fiatalokat, kiemelten figyelve például a 2007-es születésűeket, ezt azért, mert természetesen továbbra is a Putnok prioritásos a Jóvölgye focisulinak, mi adjuk a konkrét utánpótlást az NB3-as csapatnak, és jövőre mondjuk a kötelező junior az 2007-es lesz, tehát azt szeretnénk, hogy legyen egy éve már megyei osztályba felnőttek között, meg a felnőtt futballt, és utána a saját fiatalunk tudjon végre a saját NB3-as csapatunkba is játszani. De még egyszer mondom, az eredmény az most nem csak a gólokban és a győzelmekben, hanem abban, hogy minél több fiatal teret kapjon a felnőtt futballba. Ózzal nagyon jó a kapcsolat, és nagyon sok tehetséges játékos van most is a keretben. Több olyan fiatalunk van. Hát most megnézném azt a 10-11 fiatalt, aki itt ez a felnőtt kerettel, az szerintem legalább 8-9 település van, de mondjuk a Boros Kevin, aki ózdi fiú, az már tavaly is szerephez jutott a felnőttben, az osztályzón főszerepet vállalt például a említett győzelemben, 2007-es születésű, és ő az egyik olyan reménység, aki reméljük, hogy hosszú távon kiemelkedhet.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Sétálunk az élet szigetén, vadvirágok nőnek, ahogy én. Ahogy mi nőttünk fel, nem törődve semmivel. Végül lassan kinyílt a világ, felnőtt vágyak, sámok törtek ránk. Egyszer csak hirtelen berobbant a szerelem. Egy perc alatt valamikor meggyötri álmodat, itt hogy mindörökre semmi nem törhetne össze. Ha mi is múlik néhány év alatt, mi sebeket hagyni megmaradt, az élet is csak ennyi, szeretni és visszakapni, és az idő csak száll. Mindannyian élünk valahol, de addig még a szívünk zakatol. Sosem fáradhat el, a szerelemben hinni kell. Gyermekek maradtunk valahol, s az életbe a lélek beleszól. Jobb, hogyha engeded, kóborolni szívedet. Egy perc alatt valamikor meggyötri álmodat, itt hogy mindörökre semmi nem törhetne össze. Ha mégis múlik néhány év alatt, mély sebeket hagyni megmarad, az élet is csak ennyi, szeretni és visszakapni, s az idő csak száll. Lassan elhiszem, az idő csak száll. Ne hagyd, hogy elvigyen, az idő csak száll. Csak élni közben van, az idő csak száll. S vele szállunk mindannyian.
szám, s vele szállunk mindannyian. Van, amikor rátűr egy perc alatt, van, amikor meggyötri álmodat, itt vagy mindörökre, semmi nem törhetne össze. A víz múlik néhány év alatt, mi sebeket hagy, az idő csak száll.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk az Egri Bazilikából. Kérem, imádkozzanak velünk!
A kereszt.